Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Ferenc pápa levele a 72. olasz liturgikus hétre. Járuljatok hozzá a szolgálatok teológiai, liturgikus és lelkipásztori elmélyítéséhez, nyissatok új távlatot az egyházi közösség lelkipásztori megkülönböztetése számára. A keresztény jövő már Európán kívül van. Interjú Lázár Kovács Ákossal, a Signis Európai Régiójának elnökével, a szervezet szőuli világkongresszusának tapasztalatairól. Ferenc pápa levele a 72. olasz liturgikus hétre. Nyissatok új szolgálati távlatokat. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Ferenc pápa hétfőn levelet küldött az e héten a tengerparti Salernóban tartott 72. olasz liturgikus hétre, melyben a szolgálatok egy szinodális egyház küldetésében témát vitatják meg világiak és egyháziak jelenlétében, különös tekintettel a világi hívek sajátos szolgálataira. A bíboros államtitkár a Szentatya nevében szeretettel köszönti az olasz liturgikus hét résztvevőit, amelyet Salernóban tartanak. Ez a város nem csak természeti szépségeiről, valamint kivételes értékű művészeti alkotásairól ismert, hanem Szent Máté apostol és evangélista, valamint Szent Hetedik Gergely pápa itt őrzött erekjéiről is. A megbizatásuk egy szinodális egyház szolgálatában címmel tartott téma különleges jelentőségű az egyház számára a mostani történelmi pillanatban, és a Szentatyának a szinodalitásról szóló püspöki szinódus megnyitásakor mondott gondolataihoz kapcsolódik. Ferenc pápa ugyanis arra buzdított, hogy a szinódusi utat úgy éljük meg, hogy közben váljunk szakemberek ki a találkozás művészetében, egymást személyesen fogadva és megengedve, hogy testvéreink kérdései megérintsenek bennünket, és segítsük egymást abban, hogy a karizmák, hivatások és szolgálatok gazdagítsanak minket. Idézett a levél Ferenc pápa tavaly október 10-én mondott homíliájából. 50 éve annak, hogy Szent VI. Pápa közzétette a Ministeria Quaedam kezdeti motu proprióját, amelyben áttekintette a kisebb rendekre vonatkozó összes kérdést, megőrizve a lektor és az akoritus szolgálatait, amelyeket korábban a papírrend felvételére pályázók számára tartottak fenn. A liturgikus tevékenység központ megfelelő módon ajánlja Isten egész népe liturgikus életének megújítását, amelynek hivatása az Úr dicsérete, a feladatok és szolgálatok különbözőségében. A tanulmány és vitanapok alkalmat kínálnak a lektor és az akoritus új szolgálata megvizsgálására együtt a katekéták egyházi gyakorlatával. Ügyeljenek a szolgálatok előmozdítására, Ferenc pápa tanításával összhangban, amely állatatosan hív a forma ekléziéi, az egyházias forma mindinkább közösségi megújítására, legyőzve a klerikalizmusra irányuló minden kísértést. Parolin bíboros a levelében megjegyzi, hogy Ferenc pápa a Spiritus Domini motu propriójával túllépett az addig fenntartott akadályokon, amely a lektor és az akoritus szolgálatát csak férfiak számára tartotta fenn, és elrendelte, hogy foglalják bele a nőket is a világiaknak a keresztségből eredő szolgálatába, melyet a kánonjuk 230-as paragrafusa módosításával rendezett. Ezentúl pedig a Szentatya az Antiquum Ministerium kezdeti motu propriójával megadta az egyháznak a katekéta intézményes szolgálatát. Parolin bíboros megjegyzi, hogy az Isten tiszteleti szentségfegyelmi akkori kongregáció, mára már dikasztérium, a Szent Atya rendeletére levelet küldött a püspöki konferenciáknak a katekéták alapításának rendjéről és a kapcsolatos liturgikus szertartásokról. Az elmélyülésnek ebben az irányában helyezkedik el a szalernói liturgikus hét, amelyre püspökök, papok, diákonusok, szerzetesek és nagy számban világi hívek jöttek egybe, akik mindnyájan különféle szolgálatok gyakorlásában köteleződtek el. A Szent Atya óhaja, hogy ez a minősített közösség, amely az olaszországi egyház szolgálatában áll, a jelenlegi helyzetre figyelmes szemmel, 60 évvel a II. Vatikáni zsinat megkezdése után jelentős mértékben járuljon hozzá a szolgálatok teológiai, liturgikus és lelkipásztori elmélyítéséhez, új táblatot nyitva az egyházi közösség lelkipásztori megkülönböztetése számára. Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál, mondja az Úr. Ez a modell inspiráljon minden egyházi szolgálatot, buzdít Parolin bíboros levele. Ebből az evangéliumi leckéből újul meg folyamatosan az egyház szolgálata, hogy mindenki hitelesen élhesse meg a hitének és szolgálatának azt a szerepét, amelyre a keresztség és a lélek ajándékai által meghívást kapott. Az egyháznak közösségi misztériumként való szemlélése, valamint a Szentlélek jelenlétének és cselekvésének alaposra figyelembe vétele hozzájárul ahhoz, hogy jobban kiemelje a világiak szerepét az egyházi közösségben. Arról van tehát szó, hogy a világi hívekben elősegítsük hivatásuk mind tisztább tudatát, amely az egész keresztény nép építését szolgáló feladatok és szolgálatok sokféleségében fejeződik ki. A kérdések kezelése során ügyelni kell arra, hogy ne keverjük össze az általános papságot és a szolgálati papságot, önkényesen értelmezve a helyettesítés és a klerikalizálódás fogalmát, amely azt kockáztatja, hogy a papság szentségére alapozott struktúra mellett létrehozunk vele párhuzamosan egy egyházi szolgálati struktúrát. A levél végén a Szent Atya imáiról biztosítja a résztvevőket, és Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérve örömmel küldi apostoli áldását a Szalernói Egyházmegye főpásztorának, az összes püspöknek, a papoknak, a diákonusoknak, a szerzeteseknek és a világi híveknek. A keresztény jövő immár Európán kívül van. Interjú Lázár Kovács Ákossal, a Signis Európai Régiójának elnökével, a szervezet szőuli világkongresszusának tapasztalatairól.
A béke a digitális világban témával foglalkoztak augusztus 14-e és 18-a között a Signis, a Katolikus Média Világszövetség szőuli világkongresszusának résztvevői. A tanácskozáson jelen volt Lázár Kovács Ákos egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Intézetének vezetője, aki egyben a Signis európai elnöke, akit szeretettel köszöntök a vonalban Szöulból.
Jó napot kívánok!
Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a világkongresszuson?
A legutóbbi világkongresszus Kanadában volt Quebecben, és ugye ennek az időszaknak az a lényege, hogy megpróbáljuk az egyik irányból a másik felé végig gondolni, mi történik a globális, ugye 6 régióból áll tulajdonképpen a Signis Média Világszövetség, és ennek a 6 régiónak a szavára igyekszünk figyelni. Ugye előtte mi voltunk a felelősök, az európaiak, ennek az európai régiónak én vagyok a vezetője. Korábban Rómában volt egy találkozó, aztán volt Kvebecben, és most itt gyakorlatilag a dél-koreai résznek a felső részén, ugye ami a Szöul és környéke. És ami mondjuk az elsődleges tapasztalat, az a régiók közötti különbségek azok, amik sajátlagossá teszik ezeket a régiókat, és erősekké is persze. Talán a legerősebb ebben a szöuli tapasztalatban az, hogy mennyire életteli, mennyire erős, és mennyire nyitott a jövőre ez a nép is, meg ez a katolikus egyház, amelyik itt gyakorlatilag 10%-os kisebbséget képvisel az 50 milliós lakosság közül.
Ferenc pápa üzenetében felhívta a figyelmet a súlyos etikai problémákra a digitális médiában. Mit tehet a katolikus média a helyzet javításáért?
Igen, a pápa, ez most egy új helyzet, hogy igazából a Cygnus felé fordult egy saját levéllel, ami tulajdonképpen mindannyiunkat örömmel is töltött el, hiszen az egyetlen katolikus média szövetség vagyunk, amelyik a világ összes tájáról megpróbálja az elkötelezett média munkásokat összegerebézni. És ebben az értelemben ez a figyelem, ami ugye egyáltalán minden évben általában a kommunikáció világnapja alkalmából intézett szövegeket tekintve is halad egy irányba, és ahogy tavaly is ugye a különböző hamis hírekkel kapcsolatos pápai aggodalmakat jelentette, ez is most ebben az irányban mutatta. Két dolgot láthatunk, hogy a pápa által idézett anyagok is azt mutatják, hogy felébredt egyfajta érdeklődés, vagy figyelem afelé, a hatalom felé, amit a média képvisel, másrészt pedig ennek a hatalomnak a nehézségei, hogy ilyen erőt képvisel a média akkor, amikor embertelen erőket igyekszik szolgálni. Ugye ez a harc, ez zajlik, tehát ne legyünk naívak, a sátán a maga módján továbbra is jelen van, és ez nem csak a világ más területein, vagy az életünk hétköznapi területein, hanem a média világában is zajlik, tehát észnél kell lennünk, fel kell figyelnünk azokra a hangokra, amelyek arra próbálnak bennünket elmozdítani, hogy eznek nincs jelentősége, nincs újja, bármit megtehetünk, és ez a figyelmeztetés a pápa részéről is afelé mutat, hogy hangsúlyozunk mi magunk is, hogy micsoda felelősség van a médiában dolgozókon, illetve hogy azok az anyagok, amelyeket készítünk, azok nem egy ilyen vég nélküli média csövön áramló, mint egy olajszállítmány, hanem hogy mi magunk vagyunk tulajdonképpen azok, akik ebben a állandó mozgásban részt veszünk, tehát ember arcúvá kell tenni ezt a felületet, ezeket a csatornákat, ebben a csatornában emberi életek, emberi sorsok, társadalmak vannak jelen, amit a média látszólag elszemélytelenítő módon tévére, rádióra vagy internetre próbál meg változtatni, és ebben a digitális térben, amiről beszélünk, ebben pedig nyilvánvalóan egy csomó olyan veszély van az arctalanságtól, a felelősségnek a nem vállalásán át, az át nem dolgozott, illetve a munka nem megbecsüléséig, hiszen ha nem nézünk utána, hogy mit közvetítünk, itt adunk, akkor az azt jelenti, hogy nem végezzük jól a munkánkat. Tehát nagyon-nagyon sok rétege van annak a veszélynek, ami a pápa által jelzett digitális hazugságok vagy tévedéseknek a mocsarában fel lehet.
A világkongresszus záró nyilatkozatában többek között kiemelték a fiatalok jelentős szerepét a közösségépítés és a béke előmozdításában. Hogyan segítheti őket a katolikus média?
Nagyon fontos volt, hogy itt gyakorlatilag a találkozón a 6 régióból érkezett több mint 40 országból 100 ember, illetve még a koreaiak, akik nagyjából szintén ugyanannyian voltak, egy 200 fős tömegről van szó, akik gyakorlatilag a világ minden pontjáról itt vannak, és hát sokan vannak közöttük ugye már fiatalok, közöttük sokan egyházi emberek, kis papok, nővérek, illetve egyetemi emberek, akik különböző helyeken mi magam is tanítunk, és ebben a sokféleségben az újságíróktól az egyházi munka mélyebb rétegeiben és részvevőkig jelen vannak a fiatalok. Ez egy törekvés is a Cygnus részéről, hogy hát ugye a mi korosztályunkat mondjuk 60 körül vagyunk előtte vagy utána, azért lassan át kell, hogy adjuk majd a stafétát, illetve az is fontos, hogy olyan fiatalok kerülnek majd a Cygnus média munkájának a vezető helyeire, akik tehát hosszabb tapasztalattal rendelkeznek, kipróbáltak, és az ilyen típusú találkozók, az itt elhangzott konferencia beszélek, sokan adtunk elő, sok mindent mondtunk, sokféle emberrel beszéltünk, és ezekben meg tudnak a fiatalok is erősödni, és hát azokat a technikákat, amelyeket ők adott esetben már majdnem, hogy benszülöttekként, digitális benszülöttekként gyakorolnak, azokat át tudják lényegíteni, személyessé tudják tenni, és ne álljanak be abba az árba, amelyik ezt az elszemélytelenítést próbálja meg végezni, mint hogyha csak úgy a média tartalmak valahonnan valahová tartanának, hanem éppen arról van szó, hogy az, amit mozog, az, amit jelentést hordoz, ami jelentés biztos, hogy az emberek arca, az emberek sorsa, az emberek vállalása, és a fiatalok ezt érzik, tehát van egy felelősségvállalás, ez hasonló egyébként, mint ami az ökológiai felelősség. Az első kérdésre meg itt a föl, hogy mikkel találkozott az ember, talán ez is egy fontos szempont, hogy az ökológiai felelősség is ugye itt van. Aztán előjött egy másik kérdés, hogy az egyházi médiának hol van, az egyházi szervezeteknek hol van a helye ezekben a munkákban, a fiatalok hogy tudnak bekapcsolni, és hát ide itt rögtön adódik az NGO féle logikák, ugye, amelyek alapvetően nem kormányzati szervezetek, amelyek mögött azért mindig vannak anyagi erők is, illetve másik oldalon pedig az aktuális kormány, most mindegy, hogy akkor Myanmarról, vagy Észak-Koreáról, vagy más olyan helyekről beszélünk, ahol elnyomás van, Tehát a kormányzatok is próbálják befolyásolni az egyház transnacionális nemzeteken túlmutató tevékenységét, és vannak NGO-k, amelyek szintén próbálják maguk lezárt logikája alapján, a saját üdvösségük, a saját szekuláris üdvösségeik alapján az egyházi tevékenységeket inkább oda-abba az irányba vinni. Mind a kettőtől azonos távolságot kell tartanunk, tehát az aktuális politikai helyzetet képviselő, kormányzati, illetve a kormányzatokon kívül tevékenykedő, viszont pénzekkel rendelkező szervezeteket szintén egyenlő távolsággal kell tartanunk, és meg kell próbálnunk együttműködni minden jó szándékú emberrel, akik közül nyilvánvalóan a jövőt leginkább a fiatalok jelentik.
Magyarországon mi ültethető át a gyakorlatba a kongresszuson hallottakból?
Ugye nagyon nehéz a helyzet, mert Magyarországról gyakorlatilag most csak egyedül én vagyok, ahogyan Kreberben is én voltam. Nagyon sok pénzbe kerül az, hogy az emberek utazzanak. Az, hogy eljöttem, az is nem a saját pénztárcának köszönhető, hanem a korai kollégáknak a meghívása miatt. Tehát, hogy az, hogy fenntartsuk a személyes kapcsolatokat, ahhoz sok mindent mellé kell tenni, és ezzel még nem rendelkezünk sem Magyarországon, sem Közép-Európában. Egyébként ugye, amikor engem 5 évezet megváltottak a régió elnökének Európában, akkor az volt az egyik célom, hogy ezt a közép-európai, pet-európai izolációt kicsit megszüntessük, illetve közelvegyük, mert az meg te kell valljam, hogy nem volt túl sok sikerem. Tehát, hogy továbbra is fennáll Nyugat-Európa és Kelet-Európa között a távolság. Tulajdonképpen az is nagyon fontos tapasztalat, talán még ez megint csak fontos, hogy nem csak Magyarország, hanem egész Európa, de azt lehet mondani, hogy az euróatlanti kultúra egy fáradtsággal, szomorúsággal, öregséggel úgy fogalmaztam itt meg egy kérdésre, amikor itt nyilatkozni kellett, hogy én a magam részéről egy családban látom magunkat, európaiakat, és hát ott alszunk a tévé előtt, mint nagypapa vagy a nagymama, miközben a gyerekek kint fociznak, és mások főznek, vagy egyebek. Tehát, hogy az egész európai szerep abból áll, hogy átadjuk a tapasztalatainkat, felajánljuk a tudásunkat, figyelmeztessük őket az általunk elkövetett hibákra, hiszen az elmúlt 2000 évben volt Európának épp elege, hogy rosszat is tegyen. Természetesen ez nem egy ilyen hamis önvád vagy önmarcangolás, hanem Európa egy nagyon pozitív szerepet töltött be a kereszténység átadásában, de azt is látnunk kell, hogy ez a keresztény jövő már nem itt van, és ezt erre fel kell készíteni az európai fiatalokat is, tehát figyelmessé kell őket tenni, együttműködővé kell, tanulékonyá kell tenni őket, hogy azokat az erőket, amelyek már nem innen származnak, gondolok itt akár a koreai vagy a kínai, vagy az indiai, vagy a Fülöp-szigeteki, vagy a nigériai kollégákra, vagy a dél-amerikaiakra, ugye nagyon sok energia van ezeken a területeken, ami nem csak a lélekszám növekedésben, tehát a vitális energiákban jelentkezik, hanem a sok-sok oldaladásban, gondoljunk csak Koreára, ahol vagyunk, hát itt több ezer embert gyakorlatilag végeztek ki, még a 19. század második felében is azért, mert keresztények voltak is, és hát ugye száz számra tudta második János Pál, illetve Ferenc pápa is ezeket a mártírokat befogadni a nagy katolikus egyház szentek közösségében, mert ezek az országok most már kiállnak, megcselekszik azt, amit meg kell tenni, mi pedig európai keresztények, hát írunk a tévé előtt, és esszük a pattogatott kukoricát. Tehát a feladat adott, ki kell kelnünk ebből a kényelmes fogyasztói konzum székből, amiben Európa meg Észak-Amerika van, és segítenünk kell ezeknek az energikus, a jövőre nyitott közösségeknek, hogy a mi tapasztalatainkkal is gazdagabban tudjanak jövőt építeni, mert ez a jövő, ez egészen biztos, hogy nem Európa kezében van.
Nagyon szépen köszönöm a beszámolóját, és további sok sikert, eredményt kívánok a Cygnis európai régiójának elnökeként.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót!
Lázár Kovács Ákossal, a Cygnis európai régiójának elnökével Somogyi Viktória készített interjút. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtasalyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.